Különben a királyné és a két mester is mosolygott. És te, Jóbek, folytatta, kelj útra, amint megbíztalak. Kelj útra Jebuba, kelj útra Elefánt országba, és hozz jó sok vörös gránitot, ami ott található, mégpedig a legjobb fajtából, amely kvarccal és feketés csillámmal teli, tudod már, amelyik szívemnek kedves. Lásd, Fáraó föl akarja ékesíteni atyának Karnaki házát, hogy Amun házát fölülmúlja, ha nem is nagyságban, legalább köveinek szépségében, és szeretné, ha a nagy Aton fényessége név egyre jobban meghonosodna ebben a kerületben, átmenetként ahhoz, hogy egy nap talán maga vezet, az egész város is fölveszi az Aton fényességének városa nevét az emberek száján. Ismered gondolataimat, és én bízom szeretetedben irántuk. Kelj útra, te derék! Kelj útra azonnal! Fáraó itt fog ülni vánkosai közt, te pedig a távolba utazol a folyón föl, és viseled a fáradalmakat, amelyek árán lehet beszerezni a vörös követ, és szép mennyiségben lecipeltetni és lehajóztatni Tébébe. Így van ez, és így is legyen. Mikor kelsz útra? Holnap reggel, felelte Bek, ha elláttam asszonyomat és házamat. És a szeretet édes urunk, Aton szép gyermeke iránt, oly könnyűvé teszi az utazást és a fáradalmakat, mintha a leglágyabb párnák közt ülnék. Jó, jó, most menjetek, emberek. Csomagoljatok és eredjetek, mindegyik a maga dolgára. Fáraónak fontos ügyei vannak, csak külsőleg pihen párnák közt, belsőleg feszültséggel, buzgósággal és gonddal teli. Szépek a ti gondjaitok, de semmiségek az övéihez képest. Éljetek jól, és menjetek. Várta, míg a mesterek hódolattal visszavonulnak, de már közben is Józsefet nézte. Lépj közelebb, barátom, mondta, amint a méhes függöny összecsapódott mögöttük. Lépj, kérlek, közelebb, kedves a retenúi Kabír, ne félj, és ne jegy meg lépteittől, jöjj csak egészen közel. Ez itt az Isten anyja, teje, aki millió éve él, és én vagyok Fáraó, de erre ne gondolj tovább, nehogy megijedj. Fáraó Isten és ember, de a második épp olyan fontos számára, mint az első, sőt, örömét leli benne, néha dacos és haragos örömét leli benne, ha emberségét hangsúlyozhatja és ragaszkodhat hozzá, hogy egyik oldalról nézve épp olyan ember, mint mindenki. Örömét leli benne, ha fittyet hányhat a mogorváknak, akik azt akarják, hogy mindig csak változatlanul istenként viselkedjék. És karcsú ujjával csak ugyan fittyet hányt a levegőbe. De amint látom, te nem is félsz, folytatta. És nem ijedsz meg lépteittől, hanem nyugodt bájjal közeledsz felém. Ez kellemes. Mert sokan elvesztik fejüket, ha Fáraó elé kell állniuk. Szívük megáll, térdük megcsuklik, és azt sem tudják, élnek-e, halnak-e. Te nem szédülsz kissé? József mosolyogva rázta meg fejét. Ennek három oka lehet, mondotta a királyi gyermek. Vagy származásod nemes a maga nemében, vagy Fáraóban embert látsz, amit ő szívesen fogad, ha hallgatólagosan istenségét is elismerik, vagy úgy érzed, magadra is az isteninek fénye esik, mert szép vagy és csodálatosan csinos, mint egy kép, felségem nyomban észrevette ezt, amint beléptél, és noha nem lepett meg, mert elmondták, hogy egy kedvesnek a fia vagy, mégis fölkeltette figyelmemet. Bizonyság ez rá, hogy a szeret téged, aki önmaga által ad szépséget az alaknak, s aki a szembe életet és látó erőt a tulajdon szépsége által önt tulajdon szépsége számára. A szépségeket a fény kedvenceinek lehet nevezni. Félrehajtott fővel gyönyörködve szemlélte Józsefet. Nem csodálatosan szép és csinos, mint egy fényisten, mamácska, kérdezte Teljét, aki kicsiny, sötét, égkövektől villogó kezének három ujjára támasztotta arcát. Bölcsessége és álomfejtő tudománya miatt ajánlották és hívattad előtt, felelte Telje elnézve a levegőbe. Az egyik összefügg a másikkal, vágott szavába Amenhotep gyorsan és hevesen. Fáraó sokat gondolkozott, és sokat hallott erről, és sokat beszélt követekkel, akik fölkeresték messze idegenből, mágusokkal, papokkal és beavatottakkal, akik hírt hoztak keletről és nyugatról az emberek gondolatairól. Mert mi mindent meg nem kell hallgatnia, és hová nem fülelnie, hogy megvizsgálja, kiválassza, és a használhatót hasznossá tegye a tan tökéletesítésére, és az igazság képének kialakítására égi atyának akarata szerint. A szépség összefügg a bölcsességgel, mamácskám és kedves amu, mégpedig a fény közvetítésével, mert a fény a közeg és a közép, ahonnan három felé sugárzik rokonság, a szépség felé, a szeretet felé, és az igazság megismerése felé. Mindez egy benne, és a fény az ő szent háromságuk. Idegenek elhozták hozzám a tant egy kezdetbeli istenségről, aki lángból született, a fény és a szeretet szép istenéről a neve elsőszülött fény. Pompás és hasznos adalék ez, mert a szeretet és fény azonosságáról tanúskodik. De a fény épp úgy szépség, mint igazság és tudás, és ha az igazság közvetítőjét kívánjátok ismerni, ez a szeretet. Rólad hát azt mondják, hogy ha álmot hallasz, értelmezni tudod? Kérdezte Józsefet elpirulva, mert szégyenkezett és zavarba jött saját fellengző szavai miatt. Ó, uram, szó sem lehet rólam ebben az összefüggésben, felelte József. Nem én tudom, hanem egyedül Isten tudja, és ő néha általam teszi. Mindennek megvan az ideje, álomnak és értelmezésnek. Amikor gyermek voltam, álmodtam, és ellenséges testvéreim álomlátónak csúfoltak. Most, amikor már férfi vagyok, eljött az értelmezés ideje. Álmaim értelmet nyernek előttem, és Isten megadja nekem, hogy mások álmait is értelmezzem. Tehát profétáló ifjú vagy, úgynevezett megihletett bárány, érdeklődött Amenhotep. Úgy hiszem, ezek közé lehet sorolni téged. Holtan fogsz összeesni a végső szavaknál, miután elragadtatásodban közölted a jövőt a királlyal, hogy ünnepélyesen eltemettessen és jóslataidat följegyeztesse és az utókorra hagyja. Nem könnyű, szólt József, felelni a nagyház kérdésére igennel vagy nemmel, legfeljebb mindkettővel. Szolgádat bámulatba ejti, és szíveméjeig meghatja, hogy bárányt látni kegyesked el benne már, mint megihletettet. Mert gyermekkoromban megszoktam ezt a nevet atyámtól, az Isten baráttól, aki báránynak szokott nevezni, mégpedig azért, mert kedves anyámat, akiért Sineárban szolgált a visszafelé hömpölygő folyón túl, a csillagleányt, aki a szűz jegyében szült engem, Rákelnak hívták, azaz anyajuknak. Ez azonban nem jogosít föl arra, hogy okvetlenül megerősítsem föltevésedet, nagy úr, és azt mondjam, én vagyok az, mert én vagyok az, és mégsem én vagyok az, éppen mert én vagyok, azaz, mert az általános és a forma átváltozik, ha az egyesben megvalósul. Tehát az ismert ismeretlenné lesz, és te nem ismered föl újból. Ne várd, hogy végső szavaimnál holtan essem össze, mert ez így illik. Szolgád, akit előhívattál a veremből, nem várja ezt, mert ez csupán a formához illik, de nem hozzám, akiben megváltozott. Önkívületben sem fogok tajtékozni, próféta ifjúként, ha Isten megengedi, hogy fáraónak jövendőjek. Gyermekkoromban önkívületbe estem, gondot okozva az atyának, mikor szememet forgattam, mint a szarvasan és mezítelenül futók és jósladdadogók. De erről leszokott a fiú, mikor kissé megemberesedett, és az Isten értelemhez tartja magát, még ha értelmez is. Az értelmezés magában is elég önkívület. Nem kell hozzá még tajtékozni is. Értelmes és világos legyen, ne pedig aula zaula kaualala. Beszéd közben nem nézett az anyára, de szeme sarkából látta, hogy az most helyeslőn int magas székén. Sőt, meg is szólalt finom testéből jövő, csak nem férfiasan, mély, erélyes hangján, és ezt mondta: meghallgatni és megszívlelni való, amit az idegen szól fáraó előtt. József ezután folytathatta, mert a király hallgatott egyelőre, és egy szelíden dorgált fiú duzzogó arckifejezésével lógatta fejét. Csekélységem véleménye szerint azonban, beszélt tovább a megdicsért, az értelmezésnél és jövendőlésnél nyilvánuló higgadtság azzal függ össze, hogy egy én az, és egy egyes sajátos, amelyen keresztül a forma és hagyomány megvalósul, ezáltal kapja meg az Isten bölcsesség pecsétjét, nézetem szerint. Mert a példázó hagyomány a mélyből jön, amely alantban és köt bennünket, de az én Istentől és a szellemtől való, amely szabad. A művelt élet pedig az, hogy a mélységbeli kötő példázó az én Istentől való szabadságával valósuljon meg, és nincs emberi műveltség sem az egyik, sem a másik nélkül. Amenhotep magasra vont szemöldökkel bólintott anyja felé, és tapsolt, egyik kezét egyenesen föltartva, és a másiknak két ujjával könnyedén tenyerébe ütve. Hallott, mamácska, mondotta. Értelmes és nagy tehetségű ifjú ember ez, akit felségem hivatott. Emlékezz rá, kérlek, hogy én voltam az, aki saját elhatározásomból az udvarhoz hozattam őt. Fáraó is nagyon tehetséges és életelmélyű éveihez képest, de mégsem bizonyos, hogy ezt a mélységbeli kötő példázóval és a magasságbeli méltósággal így ki tudta volna fejezni és fundálni. Te tehát nem vagy a tajtékzó bárány kötő példájához kötve, kérdezte, és nem fogod fáraó szívét összezúzni az eljövendő szörnyű nyomorúságnak és idegen népek betörésének szokásos jövendőlésével, hogy az, ami alul van, fölforduljon felülre. Megborzongott. Ismerjük ezt, mondotta elfehéredő ajakkal. De felségemet kímélni kell kissé. Nehezen viselj el a vadságot, hanem szeretetre és gyöngétségre van szüksége. Az ország tönkrement, fölfordulásban él, beduinok árasztják el, szegény és gazdag szerepet cserél, a törvények megszűnnek, a fiú megöli atyát, és testvére megöli őt, a sivatag vadja a csatornákból iszik, a halál kacaját kacagják, ré elfordul, nem lehet tudni, mikor van dél, mert a napóra árnyékát nem ismerik föl, a koldusok az áldozati étkeket fajják föl, a királyt elfogják és elhurcolják, és csak az a vígasz marad, hogy azután a megszabadító hatalom mindent jobbra fordít. Nem kell tehát fáraónak ezt a nótát hallania? Remélheti, hogy a hagyományost átformálja az egyes sajátos, és ebbféle borzalmaktól megmenekül? József mosolygott. És ekkor hangzott el a följegyzett és gyakorta ügyesnek és udvariasnak dicsért válasz: Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Azt mondod, Isten, faggatta Amenhotep. Már többször is mondtad, milyen Istenre gondolsz? Mivel Száhi és Amu földjéről való vagy, fölteszem, hogy a bikára gondolsz, amelyet keleten Bálnak, az úrnak neveznek? József mosolya titokzatossá vált, fejét rázta. Atyáim, az Isten álmokat látók, mondotta, más úrral kötöttek szövetséget. Akkor talán Adonájról, a vőlegényről beszélsz, mondta gyorsan a király, akiért a fuvola sír a szakadékokban, és aki föltámad. Látott fáraó jól kiismeri magát az emberek istenei között. Mindent meg kell ismernie és megvizsgálnia, és aranymosónak lennie, aki a képtelentől elválasztja a szemernyi igazságot, hogy segítsen tökéletesíteni tiszteletreméltó atyának tanát. Fáraó dolga nehéz, de jó is, nagyon jó így, tehát királyi. Ki ókumláltam ezt tehetségemmel? Akinek dolga nehéz, annak jó sora legyen, de csak annak. Mert hogy csak jó sorunk legyen, az undokság. De hogy csak nehéz dolgunk, az sem helyes. Mint a nagy adó ünnepen feleségem ül a szép fogadó kioszkban az édes feleség mellett, és a népek követei szerecsenek, líbiaiak és ázsiaiak végtelen menetben hozzák elébem a világ adóját aranyat rudakban s gyűrűkben, elefántcsontot, ezüstöt váza alakjában, strucztollakat, marhákat, bisszussejmet, gepárdokat és elefántcsontokat. Akként ül a koronák ura is palotája szépségében a világ közepén, s méltó kényelemben fogadja a lakott föld gondolatadóját. Mert, amint már méltóztattam említeni, idegen istenek dalnokai és látnokai váltják itt egymást, akik mindenünnen eljönnek udvaromba. Perzsiából, melynek kertjeit magasztalják, és ahol azt hiszik, hogy egykor síma lesz a föld és egyenes, és az embereknek életmódja, jogai és nyelve mind egyforma. Indiából, abból az országból, ahol a tömjén terem, a csillagismerő Bábelből és a tenger szigeteiről. Mind meglátogatnak, elvonulnak székem előtt, és felségem társalog velük, mint ahogy most veled, a sajátságos báránnyal. És ők elmondják a korait és későit, a régit és az újat. Néha érdekes ajándékokat és isteni emlékjeleket hagynak nálam. Látod ezt a hangszert itt? És fölemelte öléből az öblös húros szerszámot, és megmutatta Józsefnek. Lant, állapította meg ez. Helyén való, hogy fáraó a kellem és jóság jelképét tartsa kezében. Azért mondta ezt, mert az egyiptomi Nofert írás jele, ami kellemet és jóságot egyformán jelent, a lant. Látom, felelte a király, hogy értesz Thot művészetéhez, és írnak vagy. Azt gondolom, ez az én méltóságával függ össze, amelyben a mélység kötő példája megvalósul. De ez a szerszám még másnak is jele. Nem csak a kellemnek és jóságnak, hanem egy idegen isten furfangosságának is, aki az íbiszfejű testvére vagy másik énje lehet, és gyermekkorában föltalálta ezt a hangszert, mikor egy állattal találkozott. Ismered a tokját? Teknős békájé, ismerte föl József. Úgy van, hagyta helyben Amenhotep. Ezzel a bölcs állattal találkozott az agyafurt gyermekisten, aki a sziklák egyik barlangjában született, és szellemének áldozata lett az állat. Mert a gyermek hegykén elrabolta teknőjét, és húrokat feszített föléje, és amint látod, egy pár szarvat is erősített rá. Így keletkezett a lant. Nem mondom, hogy ez itt ugyanaz a játékszer, amit a kópé isten készített. Az a férfiú sem állította, aki hozta és nekem ajándékozta, a krétai hajós. Csak annak a mintájára készült nyilván. Tréfásan jámbor emlékezésül, és csak ráadás volt a mindenféle csínyhez, amelyet a krétai a barlang csecsemőjéről a fáraónak elbeszélt. Mert a kicsike folytonosan els kiárt a barlangból és pólyájából, hogy csínyeket kövessen el. Így bármi hihetetlen, idősebb testvérének, a napistennek marháit ellopta a dombról, ahol legeltek, amikor gazdájuk leszállt. 50-et hajtott el, és keresztül kasulhajkurázta őket, hogy nyomukat veszítse. A maga lábnyomát pedig úgy álcázta el, hogy hatalmas veszőből font szandált kötött a talpára, így óriás nyomokat hagyott maga mögött, és egyben semmiet, és így is volt helyén. Mert noha gyermek volt, de Isten is. És bizonytalan óriás nyomok illették meg gyermekségében is. A marhákat elhajtotta és elrejtette barlangjában, egy másikban, mint ahol született. Barlang van ott bőven. De előbb útközben két ternet levágott a folyónál, és hatalmas tűzön megsütötte őket. A csecsemő megette a teheneket, gyermeki óriás lakoma volt, és illett a nyomokhoz. Mindezek után, folytatta Amenhotep túlzottan kényelmes helyzetében, a tolvaj gyermek visszalopódzott anyai barlangjába és pólyájába. Mikor azonban a napisten ismét fölkelt, és nem találta marháit, jósolt magának, mert javas isten volt, és megtudta, hogy csak újszülött testvére lehet a tolvaj. Dűre lobbanva fölkereste barlangjában. A rabló azonban, aki hallotta jöttét, egészen picikére vonta magát istenien illatozó pólyájában, és ártatlan szendergész színlelt találmányát a lantot karjában szorongatva. És amilyen természetesen hazudott a képmutató, amikor naptestvér, akit efortélyok nem csaltak meg, a tolvajlás miatt fenyegetően kérdőre vonta, egészen más gondom van, dadogta, mint amire gondolsz. Édes álom és anya tejkel nekem, és pólya a testemre és meleg fürdő. És megesküdött a tengerész szerint igen nagy esküvel, hogy semmit sem tud a tehenekről. Nem untatlak, mamácska, szakította meg magát a trónoló istennő felé fordulva. Mióta az országok kormányzásának gondja nem terhel, felelte az, sok fölösleges időm van. Ezt épp úgy tölthetem idegen istenmondák hallgatásával, mint bármi mással. Csak úgy látom, megfordult a világ. Rendszerint a király meséltet magának, felséged azonban maga mesél. Miért ne? Kérdezte Amenhotep. Fáraónak tanítania kell. És amit tanult, az is mindig arra ösztönzi, hogy másokat is megtanítson rá. Amit anyám tulajdonképpen kifogásol, folytatta, miközben néhány ujját kinyújtva feléje, mint egy anyja szavait világította meg. Bizonyosan az, hogy fáraó késik elmesélni álmait ennek az értőn ihletett báránynak, hogy végre az igazságot hallja róluk. Mert hogy igaz értelmezést kapok tőle, arról megnyugtató személye és egy néhány nyilatkozata már is csak nem bizonyossá tett. S felségem nem is fél az értelmezéstől, mert ez megígérte, hogy nem a tajtékzó ifjak példájára jövendől, és nem fog megrémíteni olyan híradásokkal, mint hogy koldusok fallják fel az áldozati ajándékokat. De nem tudod, és nem ismered a lélek csodálatos viselkedését, hogy mikor az ember a legsóvárabb vágyának teljesülését végre közeledni érzi, kis időre még önként lemond a teljesülésről. Úgyis itt van már, gondolja nyilván, és csak tőlem függ, hogy valósággá válje. Most épp oly jól várathatom is kissé, mert bizonyos módon maga a sóvárgás és a vágyakozás lett kedves számomra, s valahogyan kár értük. Ilyen az ember természete, s mivel fáraónak igen fontos, hogy ember legyen, ő is így cselekszik. Telje mosolygott. Akármilyen is kedves felséget cselekedete, mondotta, szépnek nevezzük. S mivel ez a jövendőmondó nem kérdezhet meg téged, én kérdezlek meg. Sikerült-e a gonosz gyermek hamis esküje, vagy még tovább is történt valami? Ez, felelte Amenhotep, ez történt forrásom szerint. A naptestvér megbilincselve az atya elé vitte a tolvajt, a nagy Isten elé, hogy az valljon, és ez büntessem. De a hitvány ott éppen úgy hazudott a legnagyobb csalafintasággal és álszent beszéddel. Nagyon nagyra tartom a napot, sejtítette, és a többi istent. Téged szeretlek, s ettől félek. Védd meg a fiatalabbat, segíts meg engem a kicsikét.